mint a világosságnak a fiai, felkészülve kell lennünk erre az időszakra, mikor Isten visszajön, vagy Jézus visszajön. Mert ha az Apcsel 3-ban megnézitek az igét, utána azt mondja, hogy így kell várnunk őt. Bűnbánó szívvel, Isten eltörli a bűnöket, és jön a felüdülés, és így jön vissza Jézus Krisztus. És hiszem, hogy tulajdonképpen az egyház meg tudja gyorsítani Jézus Krisztus visszajövetelét. És nagyon vágyom arra, hogy benne legyek Isten időzítésébe, és hogy figyeljek mindig. Egyébként most jut eszembe, a Kairosz idővel kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy tehát Jézus mindig mindent Kairosz időben cselekszik. Ő mindig megvárja a megfelelő pillanatot, de van egy dolog, amit nem vár meg, és ez pedig a démonok kiűzése. Mert azt mondja a démon neki, a gadarénus. És ez üzenet számunkra, hogy miért jöttél Jézus, a magasságos Istennek a fia, hogy idő előtt meggyötörj bennünket. Hát igen, Jézus idő előtt is meg akarja gyötörni a démonokat. És neked hinned kell ebben. Azt mondja a démon, miért gyötörsz, miért kínzol engem? Ilyen szent gyűrülettel kell lennünk az ördög munkáján az életünkben, a bűnökkel szembe, a démonokkal szembe. Mert Jézus idő előtt akarja már az életünkbe, hogy kitakarodjanak a démonok. De mi egy győztes hadsereghez tartozunk. Azt mondja, rólatok, Isten, kiválasztottak, kitűnőek, becsesek, értékesek vagytok. És mit mond Isten? Nem áll-e bosszút az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal? Hát dehogy nem! Bátorítalak benneteket, hogy várjuk az Úrnak a mozgását. Várjunk arra, hogy Kairosz időben Isten újból fölkavarja a vizet, mint a Betesda tónál. Ott is a Kairosz idő van. Fölkavarta a vizet, és meggyógyult, aki először lépett be. És ezekre a vizekre várunk tulajdonképpen. Az első víz, az bennünk van. Az élő víznek a kútfeje van benned, amiben meg kell tudnod újulni. Ez egy fantasztikus, amikor az ember saját maga kútjából meg tud újulni. De van az Istennek a kútja, amit küld a mennyből. És bele kell csatlakoznunk, hogy benne legyünk a testbe. Sokan azt mondják, hogy szeretik a testet, a Krisztusnak a testét. De amikor részesedniük kellene valamilyen kenetben, rögtön elzárkoznak. Hát barátom, a testbe, a testhez tartozol. Ezért Isten, amikor ébredést küld, revivalt, vagy awakening, teljesen mindegy, ki akarja árasztani a szellemét. Olyan helyekre is, ami mondjuk nem Amerika. Mert a Szent Szellemet Isten mérték nélkül adja. És ő olyan Isten, aki nem csak Amerikában akarja az embereket megérinteni, hanem itt Magyarországon is. Mert szeret bennünket. És azt szeretné, hogyha eljönnének az enyhülésnek, a felüdülésnek az idejei az ő színétől, az ő arcától. És ebben hinnünk kell. Nem tudjuk másképp várni az Urat. És én szerintem mi most egy felkészülési időszakban vagyunk. Benne vagyunk egy próbai időszakban az egyház. Mint ahogy József is benne volt. És szerintem most Isten azt teszi, hogy most felkészülünk, és Isten megtisztítja az életünket, és el fog jönni a csoda. Azt mondja Józsefről a 105-ös Zsoltára, a 17-es. Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, aki rabuladatot vala el, a lábait békóba szorították, ő maga vasba járt vala. Mindezig, amíg szava beteljesedett, az Úr beszéde megpróbálta őt. Elküldött a király, és feloldatta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt. Úrrá tette őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán, hogy főemberei tetszése szerint kötöztethetné, és véneit is bölcsességre taníthatná. Na most ez a megpróbált, az Úr beszéde megpróbálta őt. Egyszer beszéltem erről, itt is az a bizonyos fajta cerep van, ami azt jelenti, hogy aranyműves próba, finomít, csiszol. Tehát Istennek belelépett az időzítésébe, Istennek az álmáit. Isten rábízta az álmokat. De ahhoz, hogy tehát az ígéret és a beteljesedés közötti időszakot nem tudjuk átugorni a mi életünkbe is. És nagyon sok mindent ígért nekünk már Isten. Sokszor azt gondoljuk, mikor az ígéret elhangzik, az rögtön egyenlő egy parancsal. Kimondottan akkor, hogyha bizonyos embereket megbíz Isten egy szolgálattal. De nem, az csak az Istennek az ígérete. És a beteljesedésig eltelik bizonyos időszak. Bizonyos időszak. Hogyha nem tisztulunk meg a motivációinktól, akár a versengésektől, az ambíciótól, akkor nem lesz sikeres a szolgálatunk. És ma gondolkodtam ezen, József sztorián, hogy mindig azt gondoltam, hogy nem kellett volna elmondania az álmot. Csak utána mindig jött a másik válasz, de el kellett volna mondania az álmot, Mert akkor nem tudott volna belépni az Istennek az időzítésébe. Tehát azzal indult el az egész sztori. De most már nem vagyok benne biztos, mert lehetséges, hogyha nézel az 1 Mózes 37-et, lehetséges, hogy volt benne egy picike kis büszkeség. Hát, hogy elmondta az álmaid. És akkor egyszer vagy kétszer is. Lehet, hogy volt benne valami ambíció, amit biztos, hogy az Úr azt letisztított. Egészen addig, amíg meg nem történt az életébe az Isten ígéretének a beteljesedése. Tehát van különbség, amikor Isten ad egy látást, és ahhoz fel kell nőnünk, és ahhoz meg kell változnunk. József életébe a látása megmaradt, a látás élt az életébe, de az ambíciója viszont meghalt. És lehetséges, hogy most pont az egyházban Isten ezeket az ambíciókat tisztítja ki az életünkből. Azokat az ambíciókat, amik még emberiek. Mert ismételten mondom, nagyon nehéz megállapítani, hogyha Isten ad neked egy ígéretet, és te hozzá akarsz segíteni az emberi ambícióból, hogy létrejöjjön valami. És egyébként, hogyha egyszer megnéztem a Webster szótár szerint, azt jelenti ez a versengés szó, ez az ambíció, hogy valami erős vágy, törekedés, gazdagság, hírnév, vagy valami kiemelkedésre, amiért hajlandó vagy küzdeni. És sokszor összetévesztjük, azt gondoljuk, hogy Isten munkáját akarjuk tenni, közben bensőbe ambíciók vannak, emberi ambíciók, amit Isten, és József, ha volt is benne, nem vagyok benne biztos, biztos volt benne valami emberi, Isten megtisztította a szívét egészen addig, amíg a látását be nem tudta tölteni. Börtön, Békjó, Potifárné, stb. Hát lehetséges, hogy eljuthatott volna Egyiptomba teljesen más úton is. Hát Isten ajándéka volt benne. Hát úgy is elmehetett volna Egyiptomba, hogy az ajándéka oda vitte volna. Nem biztos, hogy ilyen utakon kellett volna neki végigmennie. Hát lehet, hogy 10-15 év múlva eljutott volna úgy is Egyiptomba. Mert az ajándék utat készít. De nem. Lehetséges, hogy voltak benne ambíciók, és ez nyitotta meg az ajtót arra, hogy ezeken a nehézségeken átmegy az életébe, de biztos, hogy benne volt Isten keze, mert formálta a jellemét. És Isten nem csak egy látó embert akart, hanem egy szent embert, egy jellemes embert, aki teljesen megpisztul a próbába. Nagyon sokszor áttörést akarunk, Isten pedig a megtörtségünket akarja. Mi áttörést akarunk, ő meg azt mondja, hogy legyen megtört töredelmes szíved. Mire elérkezek? Na most én azt hiszem, hogyha jön egy ébredés, egy revival, vagy feléledés, Isten vágya az lenne, hogy meg is maradjon. Isten vágya az lenne, hogy már töredelmes szívvel tudjuk válni. Hogy ő eljön. És nagyon sokszor ezek az ambíciók később jönnek ki. De amikor az ember megengedi, hogy Isten megtisztítsa a szívét, kijönnek ezek az önző ambíciók. Nem csak neki voltak ilyen ambíciói, hanem volt Dávidnak is. Megszámolta Izraelt. A 2 Sámuelben olvassátok, 2 Sámuel 24-ben. És miért számolta meg Izraelt? Tudjátok? Büszkeség. Ambíció. Meg akarta mutatni, hogy mekkora az ő népe. És Jóába, a hadvezére szólt neki, próbálta figyelmeztetni, hogy ne csináld, hát most miért csinálod ezt? De a király szava hatalmasabb volt. Még Dávidban is volt ambíció. De az a legfantasztikusabb, hogy Dávid maga fölismerte ezt. Ha megnézed a 2 Sámuel 24-ben, ismét felgerjedt az Úrnak haragja Izrael ellen, és felindított Dávidot ő ellenük, ezt mondván eredjél, számláld meg Izraelt, olvastad itt az elejét, a 10-es versben. Miután megszámolta, 9 hónapig tartott a számlálás, tehát elég nagy volt Izrael népe. 9 hónapig számlálták a népet, utána azt mondja a 10-es vers, figyelj, minek utána pedig Dávid a népet megszámlálta, megsebhedék az ő szíve. Megértette. Megkeseredett a szívébe. Megértette, hogy ez nem Isten akarata volt. Jóábnak a szavára nem tudott odafigyelni. Lehet, hogy már akkor motoszkált benne Isten. De amikor megtörtént, megérezte, hogy Isten ellen cselekedett valamit. És akkor azt mondja az ige, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó Uram, vedd el kérlek a te szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. És mikor felkelt reggel Dávid, szólt az Úr Gád prófétának, aki Dávidnak látnoka volt, ezt mondván. Menj el és szólj Dávidnak, ezt mondja az Úr. 3 dolgot adok elődbe. Választ egyiket magadnak ezek közül, hogy azt szerint cselekedjen veled. Tehát először a szívében megkeseredett, egyszerűen szó szerint az a héber szó azt jelenti, hogy átjukasztották volna a lelkiismeretét, a szívét. Mert fölismert, hogy Isten ellen cselekedett. hogy a bűnbánatban a szívünk azért keseredik meg, mert fölismerjük, hogy Isten ellen vétkeztünk. És ez fog hozni megváltozást. Hogyha igazi a megkeseredés a bűn felé, akkor azt megtérésnek kell követnie. Teljes elfordulás. És ő megkeseredett, mert megértette, hogy Isten ellen cselekedett. És ezért volt Isten szerinti ember Dávid. Ő volt az, aki a legjobban tudott sírni, de ő volt az, aki a legjobban tudott nevetni, örvendezni Isten jelenlétébe. Mert a szíve Isten szerinti volt. És megkeseredett. És nézd meg, utána három lehetőség közül kellett választania. És azt mondja, hogy inkább az Úr kezébe essek bele, mint ellenségnek a kezébe. 70 ezer ember halt meg az ő büszkesége miatt. Ő meg akarta számlálni Izraelt, és erre Isten mit tett? Nesze neked, büszkeségből tetted. Önző ambícióból tetted. Még mindig benned van az ambíció, hogy te nagy akarsz lenni. Ezért én most megritkítom a népet. Az Úr adta, az Úr vette el. Nem? Ítélet. Sokszor történik ilyen, hogy ezért történnek szakadások, mert elszállnak. És Dávidnak akkora bűnbánata volt, hogy utána olvasod, hogy el kellett mennie az Ornán szérűjére. És azt mondta, hogy nem akarja, hogy ingyen odaadja neki a szérűt. Annyira tudta, hogy a bűnbánata miatt, tehát a bűne miatt neki felelnie kell. És pénzért vette meg. És hányszor lenne azt, hogy kihasználnak ezt a lehetőséget? Nem? Ó, hát ingyen jött lehetőség, megvesszük a szérűt. Ő nem. Tudta, hogy mit tett. Fölismerte a szívében. Bűnbánatra jutott. Megkeseredett a szíve. És sírt. És Dávid mindig sírt, ha bűnt követett el. És a sírás az fájdalmas és keserű. De utána édes lesz, mint ahogy a könny, sós, keserű, ugye? Forró. De Isten utána megédesíti azokat a könnyeket. És az ember nem fog benne maradni a bűnbánat állapotában. Mert a bűnbánó ember a legboldogabb a Biblia tanításai szerint. Ezért, hogyha megtérsz valamilyen területedből, nagyon fontos, hogy bemenj a felüdülésnek az időszakába. Hogy ne telepedjen rajtad az ördög vádlása, károsztatása. Akármilyen bűnökben vagy benne, ha te odamész és megtérsz, ő eltörli a bűnöket. Még hogyha a bűneid olyanok, azt mondja az Ézsaiás, mint skarlát, vörösek, akkor is tiszták lesznek, mint a gyapjú. Istennek ez a kegyelme. És pont ezért teszi ezt, hogy rájöjjünk arra, hogy nem önmagunkból változzunk meg. És a kegyelem, az eltörlése a bűnöknek őtőle van. Mint ahogy ez az asszony két dolgot vitt Jézushoz. A könnyeit és a kenetet. És a könnyei voltak a fontosabbak, higgyétek el. A kenet azt mutatta, hogy odaadja mindenét, de a könnyei az igazi bűnbánat volt. És szerintem megtisztulva, megszentelődve, közben buzgónak kell maradnunk, hogy eljöhessen a felüdülésnek az időszaka. Ez az ambíció nagy becsapás. Istenem! És hány ember nem veszi észre, hogy azt hiszi, hogy az Úrért cselekszik, és közben nem. A belső motivációja hajtja, hogy ő ki akar emelkedni. Ő nagy akar lenni. Mint ahogy Zebedeusnak a két fia. Jézus beszél éppen a haláláról, hogy mi fog történni vele Jeruzsálembe, és az anya megszólal, add, hogy a melletted lévő helyet az én két fiam foglalja el. Jézus haláról beszélt, a Zebedeus anyja meg koronáról beszélt. Hát nekünk nem a koronára kell várni, hanem először, hogy Isten a szívünket meg tudja érinteni, hogy töredelmes szívűek legyünk. Máté 20. Igen, Máté 20, 17. Igen. Mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a 12 tanítványt vette magához, mondta nekik. Ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt. És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják, és megostorozzák, és keresztre feszítsék. De harmadnap feltámad. Egy emberi szinten egy tragédiát mond el. És nézd meg, mi történik utána. Ekkor hozzáment a Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt. Leborulván és kérvén őtőle valamit. Ő pedig mondanéki, mit akarsz? Mondanéki, mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban. Egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől. Jézus pedig felelvén mondta, nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, mondának néki meg. Na most ez a meg, ez a testnek a hangja, ez a büszkeség hangja még. Dehogy tudták mi, nem is tudták, miről van szó. Fogalmuk se volt. Jézus tanította Isten királyságát a tanítványai számára. De azt is tanította, hogyha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Nem csak a királyságnak erről a részéről tanított, hanem hogy tagad meg magadat, így kövesd az Urat. És azt mondja nekik, hogy mondanékik, az én poharamat megisszátok ugyan, és a kerességgel, amelyet én megkeresztelkedtem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülés nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én atyám elkészítette. Halleluja! Dicsőség Jézusnak! Igen, ez azt jelenti, hogy megihatjátok a poharat. És azt igen, azt meg is isszuk. Azt bizony megisszuk. Teljesen kiisszuk a poharat, biztos vagyok benne, higgyétek el. Mindenki át fog menni próbákon, nehézségeken, és megisszuk a poharat. És nagyon jól tudta Jézus, hogy ebből a pohárból számukra jutalom is fog származni. De az, hogy ki fog az én jobb és bal kezem felől ülni, ezt az én atyám fogja megadni, és nem ti. Szóval azt gondolom, hogy mindenki számára van egy egyedi kereszt. Teljesen mindenki számára elkészített egyedi kereszt, amit az embernek föl kell vennie a hátára. Mint ahogy mondtam múlt héten, hogy a bűnbánatnak a héber egyik megfelelője a szónak az, hogy a keresztre menni. A lélek a keresztre megy, ezt jelenti a héberbe a bűnbánat szó. A másik jelentés egyébként megvigasztalódni. Megvigasztalódni a bűnbánatnak. Tehát a bűnbánó bűnös pedig megvigasztaltatik. És az egyház nem lehet tele szomorú képű, savanyú emberekkel. Hiszen a bűnbocsánatnak, az örömének ki kéne, hogy áradjon az életünkbe. Hát hogy akarjuk az embereket bevonzani Krisztus testébe? Ott van, figyeljetek, ott van Pál Agrippa király előtt. Azt mondja, hogy Agrippa, mondja Pálnak, megengedtetik neked, hogy szólja magad nemcségére. Akkor Pál kinyújtván kezét védőbeszédet tartott. Agrippa király, boldognak tartom magamat, hogy mindazok felül, amikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni a mai napon. Azt mondja, boldog vagyok. Boldog vagyok, hogy bizonyságot tehetek az én Krisztusomról. Védő beszédet mondok Krisztus mellett. Hát bizony azt kell mondjam, hogy az elmúlt 10-15 év alatt besavanyodtunk az evangelizációnak a területén. És nem tudjuk hirdetni az evangéliumot, mert nem tudjuk azt mondani a hívőnek, a hitetlennek, boldog vagyok. De ő azt mondta, boldog vagyok. És az ő boldogsága nem abból fakadt, hogy neki minden happy volt és csúcs, hanem abból, amilyen volt, a Krisztusból. És ez az első, amire Isten föl akar minket készíteni. Elveszi a jelenlétét, mert ő a bűnösökre akarja kiönteni. És minden egyes ébredésben, ami a világon, az volt az első mérce, hogy az elveszettekért is oda voltak. Kiáltottak az elveszettekért. És Isten meg fogjátok látni, hogy növekedést fog hozni a gyülekezetben, amikor meglátja azt, hogy nem csak a mi magunk problémáival foglalkozunk, és itt az ideje, hogy fölkeljünk újból, és újból beálljunk az evangélista szolgálatába. És azt mondja, hogy boldog vagyok. És ennek a boldogságnak ott kell lenni minden kereszténynek az életébe. Minden kereszténynek ott kell lenni a bűnbocsának örömének. Mert ez vonzza az embereket. A boldogság. És meg fogja kérdezni, hogy miért vagy te ilyen boldog? Krisztus bennem él. És ez hozza a bűnbánatnak az öröme. Kiárad az embernek az életébe, érezhető, mondom, nem az a fajta a boldogságról beszélek, hogy minden rendben van a életedben, nem. Ez egy természet fölötti boldogság, ami Krisztus miatt van bennünk. És higgyétek el, ez egy szellemi valóság, ez a fajta boldogság. Oda mész az emberhez, beszélsz neki, a Szent Szellem bizonyságot tesz arról, hogy te, neked egy megváltozott életed van. És védőbeszédet mondott. Képes volt megvédeni Jézus Krisztust az ő prédikációjában. Mit jelent ez? Védőbeszéd. El kell tudnunk mondani a bizonyságot. Hát nagyon sok keresztény, én megdöbbenek, higgyétek el, évek óta keresztény, de nem tud beszélni az Istennek a dolgairól. Nem tud összefüggően beszélni az evangéliumról. Értitek? Ez döbbenet. Nem tudja elmondani az evangéliumot. Nem tud a kérdésekre válaszolni. De igen, nekem meg kell védenem Krisztust, Krisztusnak a munkáját. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy evangélizáljunk. És a mész tovább elmondja, hogy mi volt az előző életébe. Igen, bizonyosan a mi életünkben hatalmas bizonyságá kell válnunk, hogy mi volt és mi lett. Mi volt és mi lett. Ez a második dolog, ami az embereket meg fogja változtatni. Ő azt mondja, hogy farizeus volt. A vallásának legszigorúbb felekezete szerint élt, mint farizeus. Tehát hogy tesz bizonyságot? Elmondtam a boldogságról. Kiárad belőle Istennek a boldogsága, hogy ő boldog. Bizonyságot tesz arról, hogy védőbeszédet mond. Tudja az evangéliumot. Tudja nagyon jól, hogy miért van itt. Tudja nagyon jól, mi a feladata, hogy Isten elrendelte, ahogy később mondja, hogy szolgává és bizonyságá rendeltelek. A keresztény ember először szolga, aztán bizonyság. A keresztény ember először szolga, aztán bizonyság. És érzem, hogy Isten inspirál hetek óta, hogy evangelizáljak, és úgyból tegyem azt, mint régen. Mert elbátortalanodtam. Ugye? Miért? Azért, hogy beszélgettünk itt a hétfőn itt a lányokkal. Mert szinte nem tudsz elmondani, hogy mi történik az életedbe. Nagyon sok ember azért nem mer bizonyságot tenni, mert nincs bizonysága újból. De Isten, kérni kell. Én hiszem, Uram, hát én megtértem hozzád. Én hiszem, hogy a Szent Szellem által te az életemben bizonyságokat tudsz adni, hogy megmentsem az embereket. Hiszen bizonyságtevődnek kell, hogy legyek. Mert hogyha megnézed, később azt mondja neki, hogy amikor elhívta Isten, azt mondja neki, hogy téged rendeltelek szolgává, és bizonyságá rendeltelek. Hogy amiket láttál, mint azokban, amikre nézel, meg fogok neked jelenteni. Jelenni. És figyelj, miért csinálja az egészet? Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek. Hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből világosságra, és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy a bűneiknek bocsánatát és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hitáltal. Azért lettél keresztény, és én is, hogy elmondjuk másoknak. És hogyha az egyház nem teszi ezt, akkor nem töltjük be Istennek az akaratát. Nem? Nem? Meg kell nyitni az embereknek a szemeit. És ez egy csomag. Mind-mind egy puzzle, hogy hogyan kell evangelizálni. Hogy hogyan lehet kiállni az emberek elé, hogyan lehet elmondani. Nézd meg, bizonyságot tesz, hogy megjelent előtte a világosság. Azt mondja, megjelent előtte természet fölötti módon Jézus. Igen, fantasztikus, tényleg, el tudom mondani, és el tudjuk mondani, hogy sokkal könnyebb idézőjelben úgy bizonyságot tenni, ha természet fölötti jelek vannak az embernek az életébe. De ez nem mindenkinek adatik meg, viszont vannak bizonyságok, amiket tudsz biztosan, nincs olyan ember itt, akinek nem lenne valamilyen bizonysága, amiről nem tudna beszélni. Egyrészt bizonyságot teszel Krisztusról, a feltámadásáról, mert itt a feltámadást is említi. Micsoda? Hihetetlen dolognak tetszik nektek, hogy Isten halottakat támaszt fel. A feltámadásról erővel kell tudnunk bizonyságot tenni. És az emberek fognak jönni Krisztushoz. És másrészt az életedről bizonyságot kell tenned, hogy ki voltál és ki lettél. Ez a keresztény embernek olyannak kéne lenni, mint aki a sötétségből a világosságra megy. És az emberek erre oda fognak figyelni. De miért? Mert a feltámadás van mögötte. A feltámadás, az evangéliumnak a munkája. És azt mondja, nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt. És sokszor elveszítjük ezt a mennyei látást. Elveszítjük azt, hogy Isten miért is hívott el bennünket, meg hogy mi lenne a dolgunk. Másrészt azért erőtlen a szívünk, a lelkünk a fájdalmaktól. Ez nem baj. Vannak ilyen időszakon, amikor nehézségeken megyünk át. De kérd Istent, hogy tegyen téged hatékony szolgájává, hogy akkor is bizonyságot tegyél az ő szeretetéről. Kérd Istent, hogy az életedben legyenek bizonyságok, amivel kimersz állni. Mert azt mondja az ördög, úgy vádol, ó, az én életemben semmi nem történt, szegény vagyok, beteg vagyok. De kérjük Istent, hogy változtassa meg a bensőnket, hogy mégis egy erős lelkiismerettel, bátorsággal tudjuk az embereknek hirdetni, hogy mit tett Jézus. És ma is képes erre. Az igének, amikor prédikáljuk az igét, olyannak kéne lenni, mint egy kalapácsnak, mint egy ciklatozó pörölynek, amely lerombolja az emberek elméjén azt a vallásos maszlagot. Hittel kell menni evangelizálni, hittel kell előtte imádkozni, és kiáltani, Uram, hogy vedd le róluk ezt a leplet az elméjükről. Dicsőség Jézusnak. Szerintem mi hamarosan ilyen testületi el fog érkezni a gyülekezetre az elveszettek iránti ilyen testületi megtörtség. Nem mehet másképp. És ez ki fogja szorítani az ambíciókat, a testi ambíciókat, és tudjuk várni Jézus Krisztust hittel, Nem érdekes, amikor nézed az abcselbe az ébredést. Nem olvasol ilyen testi ambíciókat. Persze a gyülekezetek a levelekben olvasol, de amikor kitört az ébredés, addigra már a testi ambíciókból meg voltak tisztulva. Nem olvasod, hogy versengtek, hanem mindenhol azt olvasod, hogy ott van ez a Pál, aztán Barnabás, Lisztrában vannak, meggyógyul a Sánta, aztán Jupiternek nevezik őt ott, meg mit tudom én kinek, Merkurnak, azt mondja, hogy megszaggatja a ruháját. Hát nem is akarta magának adni a dicsőséget. Hát ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti. Vagy amikor kitört az ébredés, amikor ez a Sánta meggyógyult. Mindig Krisztusra helyezték a figyelmet. Magyarán olyan a Szent Szellem kenete annyira olyan erős szentséget is hozott az életükbe, hogy nem is mertek volna már önző ambícióból valamit tenni, hanem mindent az Úrért tettek. Hozzátartozik, hogy ebbe az atmoszférában nem is igen lehetett bűnt elkövetni, mert nem tudtak közéjük elegyedni. Egy helyen még olvasol Szamáriában, Filip esetében, hogy ott volt ez a varázsló, de rögtön felfedetett, hogy bűn van az életében, miből akarja a kenetet, nem? Azt mondja, nincs más út. Ahogy bűnt és ünneplést nem szenvedek. Ahogy megvan írva, hogy az igazak környezetében nem tudnak megállni a gonoszok. Csodák, a gyógyulások olyan atmoszférát teremtenek, hogy az embernek nincs is ideje arra, hogy már irigykedjen. és féltékenykedjen. Mert ott van az Isten félelem a csodákban, a jelekben, a gyógyulásokban. És most szerintem mi, ahogy várjuk Jézus Krisztust, az a feladatunk, hogy mi már felkészülve várjuk a csodákat, a jeleket, a gyógyulásokat. Mert abban biztos vagyok, hogy el fog érkezni Magyarország számára is. Biztos vagyok benne. Ezért, amíg lehet, tegyük meg, ami rajtunk áll. Tisztuljon meg az életünk, hagyjuk, hogy az Úr felfedje akár az önző ambíciókat, hogy vajon miért akarod csinálni azt, amit akarsz. Mint ahogy mondtam. Pozíció. Valahogy ki akarsz emelkedni? Nagyon, közeli az ambíció és az engedelmesség közötti kapocs. És éretlen keresztények összetévesztik. Értitek, miről beszélek? Hát én az Úr dolgát csinálom, kenetem van, látásom. Nem, még test. Még test. De Isten, én azt gondolom, minden alkalommal föl fogja ajánlani. Ő Isten olyan, ő képes fölajánlani olyan lehetőséget, hogy az ember meghaljon. Mindig. Minden egyes kihívás előtt meghalsz. És így kell várnunk ezt a bizonyos fajta revival-t, ébredést, ami itt volt. Ez a mi részünk. Hogy várjuk Istennek azt a kairoszi stratégiai időszakát. És addig viszont a szellemben kell tudnunk imádkozni. Az Efézus 6-ban ugye beszél erről Pál, hogy ez egy stratégiai időszakban is imádkozni kell. Efézus 6-ot nézzétek meg. Azt mondja Efézus 6:18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben, itt is a kairosz szó szerepel. Minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázzál minden áltatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Tehát beszél Pál egy stratégiai időszakról, amikor viszont tuti, hogy imádkozni kell. Itt a kairosz van itt is. És közbenjáróknak, vezetőknek, ezt mind látni kell, hogy most melyik stratégia idő van a szellemtől, de bele kell állnom, és akkor bizony imádkoznom kell, és akkor bőszen kell imádkoznom. Ez is egy ilyen ékes kapu időszak, hogy beleállok abba az időszakba, amikor Isten szól. Ezért hallanunk kell a szellemnek a hangját. Jó, akkor egy igével befejezve még. 1 Péter 1:2. Ezt azért mondom, mert ragaszkodni szeretnék ahhoz, hogy továbbra is Isten gyógyít, szabadít, és hogy működik a vér. A vérben van a megváltás. 1 Péter 2:70. Péter, Jézus Krisztusnak apostola a Pontusban, Galáciában, Kapadóciában, Ázsiában és Bitniában elszett jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint a szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Az úrvacsora miatt jutott eszembe, hogy hát akarjuk, hogy működjön a Krisztusnak a vére. De attól, mert azt mondom, hogy Jézus vére rajtam van, az magától még így nem működik, hanem szorosan együtt jár a Szent Szelleme való kapcsolattal. Azt mondja, a szellem megszentelése, engedelmesség. és Jézus vérével való meghintés. De csak a szellem megszentelésében tudunk engedelmesek lenni, egyrészt azt jelenti az ige. A vér úgy működik, hogyha a Szent Szellemmel közösségben vagyunk, a vér le van választva, ha az ember nincs a Szent Szellem közösségébe, és nem él engedelmes életet. És szeretnénk, hogy meggyógyuljon mindenki, betegek, lelki fájdalmakból is kihozom bennünket Isten, de éreztem, hogy erre is hangsúlyt kell tenni, hogy mi, akik hirdetjük Jézus vérét, és akarjuk átvenni a vérnek az áldásait, fontos, hogy engedelmességben éljünk. Ráhallgassunk, azt jelenti az engedelmeskedés. Ráhallgatunk Istenre. És ahogy azt mondja, a szellem megszentelésében. Tehát a szentségnek ott kell lenni. Mit jelent a szentség? Elkülönülés. Isten céljaira elkülönített. És így működik a vér. Így van összekapcsolva Jézus vérének az áldásai, a gyógyulás, szabadulás.